A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünknek a kezdetén a 475. dicséretünket énekeljük. 475. énekünknek mind a három versét. Az első vers így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, taníts bennünket úgy imádkozni, hogy közben buzgón tudjunk kérni tőled tiszta szívet és szent lelket. Ennek a hétnek minden estéjén annak a csodáját próbáljuk meg körüljárni, amelyet szeretnénk, hogyha velünk is megtapasztaltatnál, hogy a te szent lelked munkálkodik az életünkben, vezet és irányít minket, megerősít, pártfogónká lesz, hogy ne legyünk egyedül ebben a világban. Köszönjük, hogy ma is azt kérhetjük tőled, hogy légy itt közöttünk, hogy mi, akik megfáradtunk a világ zaján, itt előtted békességre és megnyugvásra találhassunk, és fel tudjunk töltődni mennyei erővel, amely nem belőlünk való. Így kérünk, hogy ma is készíts bennünket arra a találkozásra, amelyet te akartál, hogy létrejöjjön, mert te itt vagy, és hívtál minket, hogy mi is itt lehessünk. Így kérjük a te szent lelkedet, hogy megnyissa számunkra a te ígédet, hogy abból élet születhessen mindannyiunk számára. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 368. dicséretünkkel. A 368. énekünknek az első versét fogjuk énekelni, ritkán énekelt pünkösdi énekünk, ezért úgy kérném, hogy kétszer egymás után énekeljük az első verset, így egy kicsit jobban megismerjük. 368-as dicséretünk első verse, Jövel Szentlélek Isten! ezen az estén alapigénket olvasom a Királyok második könyvéből, a Királyok második könyvének második fejezetéből, a 9-től 14-ig terjedő versekből. Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak: kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt: jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Ő ezt mondta: nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz, de ha nem, akkor nem úgy lesz. Amikor aztán tovább mentek és beszélgettek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltott: atyám, atyám, Izrael harci kocsiai és lovasai! Aztán nem látta többé. Ekkor megragadta a ruháját, és két darabra szakította. Majd fölemelte Illés leesett palástját, és megint odaállt a Jordán partjára. Fogta Illésnek a leesett palástját, ráütött azzal a vízre, és így szólt: hol van az Úr, Illés istene? Hol van ő? Amikor ráütött a vízre, az ketté vált, Elizeus pedig átment rajta. A sorozatunknak a negyedik estéjén járunk már, azzal a címmel, hogy amikor a lélek szólít. Olyan bibliai személyekkel találkoztunk, akiknek nagy találkozásaik voltak Istennel, és mindegyik találkozásnak megvolt a sajátos jellege, egyéni vonása. Mózesnek le kellett oldozni a sarut a lábáról, amikor odalépett az Isten szín elé, meg kellett tanuljon alázatosan megállni előtte, tudta jól azt, hogy ettől kezdve Isten fogja őt vezetni. Aztán találkoztunk Sámuellel, aki megtanított bennünket is a legegyszerűbb és legfontosabb imádságra: szólj Uram, mert hallja a te szolgád. A tegnapi estén pedig magával Illéssel találkoztunk, aki most is szereplője a felolvasott történetnek, azzal az Illéssel, aki a maga teljes elkeseredésében várt arra, hogy az Isten valami különös módon szólítsa meg, mélyebb módon, mint ahogy azt ő eddig tapasztalta. És a szelíd és csendes hang elérte őt is. Ma egy váltásról beszélünk, egy őrségváltásról, amikor Illés nagyon jól tudja már, hiszen az Isten megüzente neki, hogy őt magához fogja venni, magához ragadja, méghozzá különleges módon. Illésnek a környezetében, a próféta tanítványok között is elterjedt ez a hír, vagy éppen ők maguk is kijelentést kaptak Istentől, hogy Illés már nem sokáig lesz velük, és Illésnek is különös volt a maga viselete, hiszen megpróbálta az embereket egyre inkább távol tartani magától, és elindult egy olyan úton, ami már visszafelé vezetett. Visszafelé, abba az irányba, ahonnan ő érkezett, ahonnan jött az Isten népe az ígéret földjére, újból elment azokra a helyekre, ahol a nagy események történtek az Isten népével, és ő már visszaemlékezett ezekre, készült arra, hogy bármelyik pillanatban őt az Isten magával ragadhatja. Egyetlen egy valaki nem akart elszakadni Illéstől, ez volt Elizeus próféta, akkor még csak Illésnek a prófétának a szolgája. Illésnek a közelsége a számára nem mást jelentett, mint az Isten valóságát. Ő ameddig Illés látta, amíg mellette lehetett, addig érezte, hogy az Illés ott van. Illésben ugyanis látta az Istennek a hatalmát, a nagyságát, felismerte a prófétában azt, hogy az a lélek munkálkodik benne, ami Istentől való. Már csak tehát ketten vannak, és itt kezdődik a mi alapigénk. Ketten mennek, átkelnek a Jordánon, méghozzá úgy, hogy Illés megáll, leveszi a palástját, rácsap a vízre, és száraz lábbal mennek át mind a ketten, és aztán a túloldalon is elindulnak, ketten baktatnak csendesen egymás mellett, és akkor egyszer csak megszólal Illés, és azt mondja, hogy kérj valamit tőlem, és megteszem neked. A nehezen érti az ember, hogy most mire gondol itt Illés, mit lehetne tőle kérni. Egyáltalán embertől lehet-e ilyen kérni, hogy kérj valamit, és én megteszem neked? Mi van, ha olyat kér, amit ő nem is tud megtenni? Talán jobban értjük, hogyha megpróbáljuk megérteni azt a lelkületet, amivel Illés felteszi a kérdést. Ő most már tényleg egyedül akart lenni. Ő már készült a nagy találkozásra, amikor szemtől szembe áll az Istennel. És ott van még egy ember, akit nem lehet leszakítani tőle, és azt kérdezi ettől az embertől, hogy mit akarsz még tőlem? Miért követsz te még mindig engem? Megmondtam már, hogy velem mi lesz. Te is nagyon jól tudod. Miért nem mész a magad útjára? Mit akarsz tőlem? Egy nagyon-nagyon nagy kérdés ez, amely mindannyiunkat érint akkor, amikor az Istennel közelségbe akarunk kerülni. Amikor belépünk ezen az ajtón, átlépjük a küszöbét, amikor belekezdünk egy imádságba. Ez az első és legnagyobb kérdés, ami az Istentől visszhangzik felénk, hogy mit akarsz tőlem? És az embernek késznek kell lenni egy feleletet, megfogalmazni és elmondani ezt, hogy mit is akarok. És amilyen feleletet Elizeus ad, az nagyon különleges felelet. A benned működő lélekből szeretnék kétszeres részt. Amikor olvassuk, akkor az ember talán először megrökönyödik, és azt mondja, hogy milyen telhetetlenség ez. Nagyobb akar lenni ő Illés prófétánál. Mi az, hogy kétszeres részt a benned működő lélekből? Kétszer olyan nagy próféta akar lenni Elizeus, mint Illés volt? Nem erre utal a kérés. A kérést akkor értjük meg, hogyha egy kicsit több biblia ismerettel rendelkezünk, és tudjuk jól azt, hogy ő valami olyasmit kér, ami nem más, mint az örökség. Örökségről szól ez a kérés. Az előbb, amit felolvastam részt, már abban is így szólította meg Elizeus Illést, hogy atyám, neki ő a lelki atya, és ő valami olyan örökséget akar kérni tőle, amit az atyától az első szülött fiú megkaphat. Ez pedig a nagyobbik rész az örökségből, a kétszeres rész. Az elsőszülött gyermek mindig a kétharmadot örökölte. És amikor Elizeus elmondja a kérését, akkor ő erre utal. Atyám, én azt szeretném, ha én lennék annak a léleknek az örököse, ami benned munkálkodik. Nem a dupláját kéri, nem a nagyobbat kéri, hanem azt a lelket kéri, ami benne van. Ami benne van az ő mesterében. Nagyon érdekes végignézni az életünket, hogy mennyi ember közel kerül hozzánk, és mennyi mindenre irigykedik az egyik ember a másikra. Mennyi mindent megtetszik a másik életéből. Megtetszenek talán a gondolatai, megtetszenek a mozdulatai, megtetszik az, amivel rendelkezik, tetszik a másik háza, a másik autója, tetszik az, ahogy a másik él a családjában. Sok-sok minden olyan dolog van, ami olyan irigylésre méltó a másikban is. Hogyha azt kérdezné, hogy mit szeretnél tőlem, akkor rá tudnék mutatni bizonyos dolgokra, hogy hát ezt szívesen átvenném tőled. De olyat nem nagyon szoktunk mondani, hogy én szeretném a lelkednek azt a részét, amit te is ajándékba kaptál, ami nem is te vagy. Ha leszeretném fordítani azt, amit Elizeus kér, akkor nagyon őszintén így lehetne mondani, hogy nézd Illés, én nem belőled vagy tőled kérek valamit, hanem én azt a lelket kérem, ami téged is működtetett, amihez igazából neked van valami közöd, de igazából te azt a lelket nem birtoklod, azt te is kaptad. El tudod-e nekem intézni, hogy abból a lélekből nekem is legyen? Nem kérdés, hogy erre csak ezt a feleletet adhatja Illés, hogy nehezet kértél. Nagyon nagy reklám lenne az Istennek, hogyha bárki irigyelné azt a lelket, amely bennünk van. De van-e olyan ember, aki látja az én lelkemben az Isten működő lelkét, aki észre tudja azt venni? Sok minden látszik rajtunk, sok mindent aztán talán önhibánkból is magunknak tulajdonítunk, és amikor már-már valaki valamit felfedez az életünkben, ami irigylésre méltó vagy tetszetős lenne, akkor büszkén kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy végre valakinek látszik az életemből az, amit én jól csinálok. És itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy valaki a másik életében lát egy olyan működő lelket, ami nem az ő tulajdona, és neki az kell. Mi, amikor Isten számára meg akarunk embereket nyerni, akkor kinkeserves vérverítékkel megpróbálunk egy olyan életet produkálni magunktól, amely azt a másik embert megnyeri, és aztán azt fogja mondani, hogy én is szeretnék úgy élni, ahogy te élsz. És akkor azt gondoljuk, hogy mi célnál vagyunk. Hát ez volt a cél, hogy ő felismerje, hogy ő is úgy akar élni, ahogy én élek. De nem ez a cél, hanem az, hogy felismerje azt a lelket, amely én bennem is munkálkodik. Ehhez azt kellene, hogy én végig alázatosan háttérben legyek, hogy mindaz, amit teszek, az nyilvánvalóan és egyenesen mutasson az Isten felé, vagy, ha nem így van, akkor az a kérdés, hogy most ki is áll elől? Isten, és én állok mögötte, vagy én állok elől, és ő áll mögöttem, de ezért az Istent mások nem fedezik fel az én életemben, csak azt, ami esetenként eredményként megjelentkezik, és ők már csak ezeket a gyümölcsöket irigyelnék. Nehezet kértél. És tényleg nehéz a kérés. Mit lehet erre felelni? Ha látsz engem, amikor elragadnak, akkor ez is meg lehet. Ha nem látsz, akkor nem fogod megkapni. Mi ez feltétel? Feltétel, ami arról szól, hogyha jól nézel engem, hogyha nyomon követed a lépteimet, hogyha utánzol engem, akkor ez majd neked is meg lesz. Akkor majd benned is lesz egy ilyen működő lélek. Milyen könnyű lenne ezt úgy értelmezni, hogy tegyünk tanítványainká más népeket. De Jézus nem erről beszél, amikor elmegy ott azon a hegyen, amikor a mennybe menetel történik, hogy tegyétek a saját tanítványaitokká az embereket, hogy kövessenek téged, és akkor ők is jó úton fognak járni, hanem hogy tegyétek tanítványaimmá. Olyan egyszerűen feltételeket tudunk szabni azoknak az embereknek, akik keresnek valamit, és a feltételeket mi akarjuk megadni. Ezt jelenteni? Ha látsz engem, meg lesz neked, hogy amit kértél, azt megkapod. Ha nem látsz engem, akkor nem kapod meg. Milyen egyszerűen magához kapcsolná az ember az Istennek a kegyelmét, az irgalmát, a döntéseit. Ha azt teszed, amit én mondok, akkor meg lesz neked. Ha nem azt teszed, akkor nem lesz meg. Nem erről van itt szó. Illés erről ettől nagyon távol áll, és sokkal nagyobb dolgot mond el. Ha az Isten megengedi neked azt, hogy azt a csodát meglásd, hogy engem elragad az ő lelkével, akkor azt is meg tudja majd neked adni, hogy az a lélek, amely bennem működött, az benned is működjön. Azaz az egész dolgot az Isten hatáskörébe visszautalja, és azt mondja, hogy amit kértél, azt nem tudom megtenni neked, azt egyedül Isten tudja megadni. Én is tőle kaptam a bennem működő lelket, és te is tőle fogod azt kapni. Én nem tudok hitet csinálni, én nem tudok áldást csinálni, én nem tudok csodát csinálni. Ez mind az Istennek a munkája. Az Isten hatalmába visszaadni a szolgálatnak azt a lelkét, amely bennem munkálkodik. Hogy nem én vagyok a gazdája annak a léleknek, amit kaptam az Istentől. Az nem egy olyan eszköz a kezemben, amit aztán én majd tudok alkalmazni bizonyos helyzetekben. Az minden pillanatban az szerint működik, ahogy azt az Isten jónak gondolja. Ha hű vagyok az Istenhez, ha kapcsolatom van az Istennel, akkor a jelenléte áldás. De nem én eszközlöm ki azt az áldást. Nem én munkáltatom önmagamban az ő lelkét, hanem ez az ő ajándéka, amit az ember soha nem birtokol. Nem is lehet büszke rá, hogy nézzétek, nekem van az Isten lelkéből, ezt és ezt tudtam elvégezni általa. Nehezet kértél, de jót kértél. Olyat kértél, amit az Isten megad azoknak, akik kérnek. Nem véletlenül választottam, mindig igyekszem így választani az ige hirdetéshez kapcsolódóan az énekeket. Most is azt énekeltük az elején, hogy kérjetek. Kérjetek, és aki kér, az kap. És aki zörget, annak megnyitják az ajtót. Aki jót tud kérni az Istentől, és alázatosan kéri, annak az Isten meghallgatja a kérését, és meg tudja adni. nehezet kértél. És aztán megtörténik a nagy jelenet. Most arról a részéről nem beszélnék, hogy jönnek tüzes harci kocsik, és egy fajta látomásban tüzes szekéren, ami nagyon-nagyon illik egyébként, Illés prófétának az egész személyéhez, őt elragadja Isten. És ott marad Elizeus, és láthatja, az Isten megadja ezt neki. És mivel látta, úgy kell történjen, hogy az ígéretnek a második fele is beteljesedjen. Ha látsz engem, megkapod, amit kértél, a bennem működő lélekből fogsz kapni te is. Mert ez az Isten lelke. És ebben a pillanatban, amikor Elizeus már eszmél, nincs más a földön, csak a leesett palást. Mint valamiféle jel, mint valamiféle pecsét azon, hogy meghallgattatott az ő kérése. És nyúl a leejtett palásthoz, felveszi, magára teríti, és elindul visszafele. És elérkezik a Jordánhoz. Ezen jöttek át az imént ketten, és leveszi a palástot, és rácsap vele. Nagyon érdekes itt a szöveg, egy kicsit érdemes megint csak az eredetihez visszanyúlni, és én is utána néztem, hogy hogyan és miféle fordítások vannak. Ő kétszer próbálkozik, ami a mostani biblia fordításunkból nagyon nehezen jön ki, vagy nehezen lehet megérteni belőle. Kétszer próbálkozik átkelni a vizen. Először megérkezik oda, és rácsap a palástra, és nem történik semmi. Mintha valami hatalmas nagy jel lenne ez Istentől, hogy attól, hogy te az Illés palástját birtoklod, az még nem azt jelenti, hogy birtoklod azt a lelket is, amely ott van Illésben. És akkor ő felkiált, és azt mondja, hogy hol van ő, az Illés istene? Segítségül hívja. És amikor ezt a segítséget elmondja, és újra ráüt a palástól a vízre, akkor az már ketté válik, és elindulhat. Akkor megint száraz lábbal megy át a vizen, és megy vissza a többiekhez, és kezdheti el a küldetését. Egy különös pillanat ez, ahol neki meg kell jegyeznie nagyon komolyan azt, hogy az, amit ő kért, amit ő örökölt, amit ő örökségként áthozhatott a saját életébe, az az Istennek egy különös ajándék, amivel ő nem rendelkezik. És ugyanígy érkezünk meg mi a pünkösdi lélekhez is, amely a tanítványoknak egy nagy ajándék volt, amitől erőre kaptak, amitől bátorak lettek, amitől vigasztalni tudták egymást. De meg kellett tapasztalják, hogy a bennük működő lélek az nem az ő tulajdonuk, az az Isten lelke. Azt az Isten osztja és adja tovább. Meg kellett tanulniuk, hogy ők nem adnak hitet senkinek. Az ő csodáik nem ébresztenek hitet senkiben, hanem csak az, aki mögöttük áll. És igen, így van a mi életünkben is. Hogy annyi mindent kaptunk az Istentől, és annyi mindent lehetne megmutatni ebből az életből a másik felé is, hogy egyszer valaki vagy valakik azt mondhassák, hogy mondd, honnan van az a lélek, amely benned működik? Nekem abból a lélekből kell. Ne haragudj, engem nem a te életed érdekel, nem a te életedet akarom lemásolni. Én azzal szeretnék találkozni, akitől te ezt a lelket kaptad. Nagyon nagy küldetéshez is, nagyon nagy feladat lenne számunkra ezt a lelket így hordozni, ha már kaptuk ajándékba az Istentől. Sokszor mi is talán úgy járunk, hogy felvesszük a palástot, idézőjelben mondom, és azzal próbálunk csapkodni. Azt gondoljuk, hogy az által történhetnek nagy dolgok. És nem az számít tényleg, hogy a palást milyen anyagból van, hogy a palást az milyen csodát tud önmagában elvégezni. Nem számít, mint ahogy semmi értéke nincs önmagában a keresztség vizének, az úrvacsora jegyeinek, semmi értéke önmagában nincs egy Bibliának, semmi értéke önmagában nincs annak, hogy valaki belép a templom ajtón. Csak akkor van értéke ezeknek a dolgoknak, ha párosodhat az Isten szent lelkével. Hogyha az Isten szent lelke abba életet lehel, azt élővé teszi. Csendesedjünk most el, és kérjük Istentől, hogy tudjuk kérni azt a lelket, amely csak tőle jöhet, amelyet láttunk sok ember életében munkálkodni, sok mindent elvégezni, de amely számunkra is olyan fontos kell legyen, hogy az bennünket is megelevenítsen, bennünket is el tudjon igazítani. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagy hibánk, hogy sok mindenben úgy akarunk részesek lenni, hogy az a mi kezünkön keresztül menjen, hogy azt mi magunk formáljuk, mi magunk alkossuk vagy hozzuk létre. Így akarunk csinálni szép és boldog életet önmagunk számára és mások számára. Így akarjuk megalkotni a te áldásaidat, azokat a gyümölcsöket, amelyeket szeretnénk látni az életünkben, vagy mások életében. Ma pedig tanítást kaptunk arról, hogy mindezek tőled jönnek. Egyedül a lelket lehetne kérni, amely bennünk úgy tud munkálkodni, hogy ezek kiformálódjanak az életünkön keresztül. Nagyon sok mindenben egyszerűen hűségesnek kellene lennünk, vagy álhatatosnak, vagy éppen engedelmesnek. És akkor ezek a dolgok megszülethetnének az életünkben, és mások is eljuthatnának ahhoz a lélekhez, amit mi úgysem tudunk adni senkinek. Hány embernek szeretnénk mi is adni abból, amit érzünk, amit gondolunk, és olyan suták és esetlenek a mozdulataink, és legtöbbször csak minket látnak, a próbálkozásainkat. Add, hogy a lelket kérjék, azt, ami tőled való. És mi is ezt kérjük, hogy az munkálkodjon bennünk. Oly sokszor próbáltunk nagy gondolatokat lemásolni, oly sokszor tulajdonítottunk eszközöknek szent és nagy szerepet, amellyel majd megoldunk mindent. Próbálkoztunk mi mindenféle megoldási stratégiával az életünkben, pontok szerint betartani nagy üzeneteket is, nem nagyon vezetett eredményre az életünkben. Add, hogy ezt az egészen egyszerű dolgot megtehessük, hogy engedjük, hogy a te lelked munkálkodjon bennünk. Hadd bízzuk így rád önmagunkat. Köszönjük ezt az estét, köszönjük ennek a csendességét, hogy itt lehettünk te előtted, hogy várhattuk a te lelkednek üzenetét, munkálkodását. Így kérjük, hogy továbbra is áld és szenteld meg életünket, hordozz bennünket, erősíts, vigasztalj és bátoríts, úgy, ahogy azt ígérted. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, továbbra is maradj mi velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hirdetem, hogy holnap este is ugyanígy 6 órakor tudunk itt találkozni, folytatjuk sorozatunkat, holnap Jeremiás prófétával találkozhatunk. Az ige hirdetésnek címe: Megragadtál, hatalmadba ejtettél. Isten tiszteletünket ma is egy olyan záró énekkel fejezzük be, amelyet ki fogunk vetíteni, amely nem a gyülekezeti énekeskönyvünkből van, de úgy gondolom, hogy a többség ismerni fogja: Velem vándorol útamon Jézus. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Ezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.